Dicsérjétek az Urat, dicsérjétek Isten szentélyében, dicsérjétek a hatalmas égboltozaton. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 150. Zsoltár első versével kezdjük Isten tiszteletünket. Dicsérjétek az Urat! Előre készülve a 329. dicséretünk második versét, nem éltem még e földszínén. Hallgassátok meg, miképpen szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet, a keresztelőn különösen és ilyen alkalmakon az ember nagyon igyekszik, hogy ne mondjon közhelyeket. Ez nem olyan egyszerű, mert hát mindig azért nagyjából ugyanarról a témáról kell beszélni, és azért is nehéz ezt nem megtenni, mert általában azért húsba vágó igazságokat mondunk el mindig újra és újra. Tehát most először is én is mondok egyet, ez így hangzik, hogy nyugtalan világban élünk. Nem az a baj, hogy változik a világ, hanem az a baj, hogy nyugtalan a világ, ideges a világ, feszült a világ. És az is köztudott, hogy nyugtalan világban nyugtalan gyermekek nőnek fel. Persze mit szeretnénk? Mi nyugodt, kiegyensúlyozott gyermekeket felnevelni, miközben tudjuk a valóságos adatok szerint, vagy statisztikák szerint, ha éppen bevallják szakemberek, azért a gyermekeink fele azért már nehezen kezelhető gyermek. Aztán lassan majd a másik fele is az lesz. Tehát ez már nem olyan magától értetődő, hogy nyugtalan világban nyugodt, kiegyensúlyozott gyermekeket fölnevelni. Vajon van-e ennek valamilyen útja? Hát hiszen ezt szeretnénk leginkább. Ezenbe jutott Jézusnak a gyermekkor, a kisgyermekkor, az a bizonyos döntő első 3 év, már a szülés előtti idő is beleszámít. Ugye már ott is elég nehéz helyzet volt ezzel a bizonyos betlehemi úttal, aztán egy feszültségteli világ, abszolút feszültségteli, az összeírás az azt jelentette, hogy megint mindent lenyúznak rólunk, lázadások, stb. A szülés körülményei, és utána még kis csecsemőként menekülni Egyiptomba, aztán évekig idegenbe élni. Hát kell ennél nyugtalanabb gyermekkor, és mégis azt olvassuk az ígében, Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ezt már a 12 éves Jézusról mondja, aki mögött egy ilyen, ugye korai, mondjuk így, hogy traumák is lehetnének. Hát hogyan volt ez lehetséges, hogy mégis ebben a nyugtalan világban egy ilyen csodálatos, békességes, tiszta életű ember növekszik fel? Most csak lélektanilag nézzük ezt a kérdést egy kicsit. Azért, mert egész korán, az első pillanattól kezdve körülvette őt egy lelki-szellemi légkör, amelyik más volt, mint a nyugtalan világé. Azt mondja pár verssel előtt az ige, hogy az Isten kegyelme volt rajta. És ez nem olyan dolog, ami csak úgy a rendelkezésünkre áll, hanem ezt el kell kérni. Ezt el kell kérni a nevelés mellett, a mindenféle odafigyelés mellett van egy olyan része a dolognak, amit csak elkérni lehet. Legyen ott ez az imádság a szülők, vagy legyen rajta az Isten kegyelme ezeken a gyermekeken, ebben a világban, amelyik egyébként nyugtalanná tesz, amelyik életet tönkreteszi, amelyik nagyon sok kárt tud okozni. Tehát az Isten kegyelme, áldása kell ahhoz, hogy így növekedjen fel ez a gyermek. És ennek első jele az, hogy kész az Isten adni az ő kegyelmét, amikor megkereszteljük ezeket a kicsi gyermekeket. Éppen a szülők, keresztszülők fogadalomtételére is kész az Isten, hogy együtt működjön, tudnék, ahol ő kérik, ahol igénylik, hogy ezt megadja, és fel fogja használni a szülők, keresztszülők fogadalomtételét, igyekezetét, hogy ez így is legyen, hogy egy egyre nyugtalanabb, egyre problémásabb világban nyugodt, kiegyensúlyozott gyermekek nőjenek fel, akiknek ki tud teljesedni az életük, és ez akkor lehetséges, ha az Isten kegyelme, az Isten áldása rajtuk van. Most az ő ígéretét pecsételi el az Isten, hogy ez így is lesz. Kérni kell, és ő megadja. Tehát, hogy ez így lehessen, hallgassuk meg szülők, keresztszülők fogadalomtételét. Kérem a gyülekezetet, hogy álljunk fel, és megkérdezem először is azt, hogy akarják-e, hogy ezek a kisgyermekek a keresztség sákramentuma által a Szent Háromság Isten szövetségébe, református keresztény anyaszent egyházunkba befogadtassanak. Feleljék, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik ezeket a kicsi gyermekeket, hogy majd egykor ők maguk tesznek vallást az ő hitükről, Isten és ember előtt a gyülekezetben? Feleljék, ígérjük és fogadjuk. Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalom tételüket, most megvalljuk a mi hitünket, elmondván minden keresztények hitvallását, az apostoli hitvallást eképpen. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szála alá a poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atyaistennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk most a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, megköszönjük néked ezeket a gyermekeket. Megköszönjük, hogy megőrizted őket, az édesanyákat, a kicsinyeket nehéz órákban. Megköszönjük, hogy átsegítetted őket a beindulásnak, az életben való megkapaszkodásnak az első idejében, hogy megtartottad, hogy megbizonyítottad a te szeretedet, gondviselő kegyelmedet. És hagyj könyörögjünk érettük azért, hogy az ő élet útjukban valóban rajta legyen a te kegyelmed, a te szereteted, te vezetésed, hogy kibontakozzon bennük egyre inkább és egyre jobban Isten ismeret, és egyre jobban és egyre inkább ezen keresztül szemléljék önmagukat, a világot, kitűzött célokat, és megtapasztalják a te áldásodat, te üdvösségedet kibontakozás útján. Ezt kérjük, ezt könyörögjük tőled. Légy itt most a te szent lelkeddel, és pecsételd el őket. Amen. Akkor most kérem a kicsi babákat. A gyülekezet áldásaként a 134. Zsoltár 3. versét énekeljük. Megáldjon téged az Isten!
Megáldjon téged az Isten, a siarok kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Akkor foglaljuk el a helyünket, keressük ki az énekeskönyvben a 381. dicséretünket, és lendületesen énekeljük el. Jézus Krisztus, mi kegyelmes hadnagyunk.
sok nyomorúságban. Ilyen adtad, vagyunk szomorúságban. Számtalan sokféle kanyarúságban. Az ellenségnek vagyunk de elhagyjuk anya szent egyházunkat. Hisszük, hogy jók látod nyavajáinkat. Elmerülni ne hagyd kicsi hajónak. Parancsolj és csendes a munkat. Ébredj, Uram, mert én már elmerülünk. Veszedelmes hamokban elsüllyedünk. Szükségünk, mert te hozzád esedünk. Jézus Krisztus, hallgass meg téged, kérünk. Kérünk, Uram, maradj velünk szálláson. Jár mi vélünk, népeidben egyúton. Látod, már vagyunk nap enyészetkor. Tér mi hozzád, jár mi vélünk egyúton. Védelmezted a te kicsiny bárkádat. Benned viszik a te küzdő egyházad, te szent véred érette kiontottad. Elmerülni ne hagyd, ha megváltottad. Ne hagyd, kérünk, egyetlen egy jusson te elődbe mi imádságunk, és hallgass meg egyetlen egy szószólunk. Tekints rá, hatalmas közben járunk. Sőt, négy vezéreljed nyelvét hirdetőidnek, kik nevedét gyakran bosszút szenvednek. Szent az Atya, mindenek megtartója, Szent a Fiú, mindenek megváltója. Ó, Szent Lélek, hívek bátorítója. Szent, 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 Szent,
ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét olvasom a Jelenések könyve 3. része 6. versében. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel és erősíts meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be ruhájukat, és fehérben fognak járni velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába, annak nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezetnek. Isten tegye áldottá az ő igéjét, annak befogadását, hajtsuk meg a fejünket és csendesedjünk el. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, a te ígéd már is megítélt, mert beszennyezett ruhákkal érkeztünk ide ma is. Mert nem tudunk tiszták maradni, mert mindig van valami, ami történik velünk, aminek nem kellene, és annyi mentséget is találunk rá, és elfogadjuk, hogy jó ez így, ahogy van. De amikor a te házadba jövünk, amikor eléd állunk, amikor a te szent lelked és ígéd tükröt tart elénk, akkor bizony rádöbbenünk arra, hogy mennyire méltatlanok vagyunk a te szeretetedre, kegyelmedre. Ezért kérünk téged, hogy tisztíts meg most bennünket. Tisztíts meg és nyisd meg a mi füleinket, mert bizony szánt szándékkal nem akarják meghallani azt, ami igazán szükséges. Nyisd ki a mi szemeinket is, hogy meglássuk magunkat ebben a tükörben, és aztán azt is meglássuk, hogy mi a gyógyulásnak, mi az előre menetelnek, mi a felébredésnek az útja. Így kérünk ezen az Isten tiszteleten, add a te kegyelmedet, megújító, átformáló, szent lelkedet és igédet, mind a szólónak szájába, mind a hallgatónak szívébe. Így áld meg bennünket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyermekeinket. Na, hát azért vagytok, hál' Istennek. El ne felejtsen, mit akarok mondani. Na, körbeesértek, jó? Fogjátok meg egymás kezét. Áldás, békesség, szervusztok! Hát ez nagyon cincogás volt, még egyszer. Áldás, békesség! Na, ez az. Ez nem szórakozás kedvéért mondom, csak hátul nem hallják. Hát vége van a tanításnak, mint tudjuk, és hát ezt az örömteli állapotot először itt most ugye rögzítjük, és van bennem egy kis gonoszság, mert a tanulásról fogok beszélni szünidő kezdetén, de amit ajánlok, az mégis egy másfajta tanulás, tehát azért mégiscsak nem vagyok talán annyira gonosz, nem kell csinálni semmit hozzá, egyet kell csinálni, egy picit csendbe kell lenni, és egy picit kell figyelni. Nyilván mindenki megy ide-oda nyaralni, vagy akiknek otthon kertjük van, szerencsés helyzetben vannak, vagy mennek ki a Dunapartra, tehát különböző terepekre ki fogunk menni játszani. És amikor már elfáradtunk ebben, akkor azt kérem tőletek, próbáljátok ki, hogy egy pillanatra maradjatok csöndbe, és kezdjetek el figyelni. Ne nagyon mozogjatok. Tehát amikor már fáradtak vagytok, kezdjetek figyelni, hogy mi van körülöttetek, és valamit tapasztalni fogtok, amit talán szinte egész évben nem az, hogy van egy másik világ is, amit évközben nem nagyon tapasztalunk, ez pedig az Isten gyönyörű, teremtett világa. És ez nagyon fontos dolog, mikor a kertbe itt álltam, nézelődtem, és egyszer csak azt vettem észre, hogy jönne egy szarka kettő, aztán mindenféle egyéb madarak, és más kisebb állatok, sündisznók hasonlók, és miután nem mozogtam, nem féltek tőlem, oda jöttek egész közel, és ott csipogtak, szedegették. Elképzeltem, hogy mit mondanak, mondták, hogy nincs veszély, nem fél, ilyeneket. És tényleg így volt, tehát lehetett érteni, hogy ezt mondják, és ebben az volt számomra csodálatos, hogy miért is van ez, hogy ilyen nagyon könnyen befogad a természet bennünket, míg az Isten beleteremtett egy határtalan bizalmat. De az ember annyi kárt okozott nekik, és még mindig olyan nagy bizalommal vannak irántunk, és olyan könnyen befogadnak. Ezért érdemes figyelni néha, és tanulni, hogy ezek mit csinálnak, hogyan viselkednek, hogy milyen csodálatos az Isten világa. Hát erre is való többek között a nyári szünet, hogy tanuljunk valamit, anélkül, hogy meg kéne magunkat erőltetni, csak egy kicsit csöndbe lenni, egy kicsit figyelni, még a bogarak is szerintem bizalommal vannak, nem akarom túlhajtani a dolgot, de még tán a növények is, nem mindegy, hogy milyen módon nézek rájuk, és hát nem részletezem, hogy még egy másik ilyen tanulási lehetőség van, amíg esténként majd a táborban gyakoroljuk, hogy ha tiszta az ég, nézzünk már fel egy kicsit csendbe. És megtapasztaljuk azt, hogy az Isten milyen hihetetlen gazdagságot adott nekünk, hogy mennyi csodálatos dolog van, semmi más nem kell, tehát csak egy kicsit, egy pár percre a nagy játékban csöndbe maradni és figyelni. Jó? Köszönöm szépen, áldás, békesség, szervusztok! Az igehirdetés előtt a 372. dicséretünk első versét énekeljük. Könyörögjünk az Istennek szent lelkének. Istennek igéje, melynek alapján előttetek az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom. Így hangzik a jelenések harmadik, jelenések könyve harmadik része, a harmadik verséből. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt, és térj meg. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, gondjaim voltak a textus választással, megmondom őszintén, legalábbis a kalauz szerint nagyon sokat hallottam már erről az igéről, illetve erről az ige részről prédikálni, de leginkább azzal kiemelve, vagy azt aláhúzva, ugye, hogy az a nevet, hogy élsz, pedig halott vagy, ez a legkarakteresebb mondata a jelenések könyvének szinte rettentő ítéletes mondat, és amikor elolvastam, akkor eszembe jutott egy sajátos képzett társítás, vagy egy élmény van persze mögötte. Van egy regény, amelynek ez a címe, hogy azután mennydörgést hallottunk. Rögtön vezított eszembe, nem tettek róla, hogy valahányszor ezt a szószéken felolvasták ezt az igét, azután mennydörgést hallottunk. Tehát ilyenkor aztán főleg az ifjú igehirdetők nagy profétai hevülettel ostorozták a gyülekezetet, és nyilván, hogy ez kell, és szükséges is, de aztán, ahogy olvastam, kezdett derengeni valami, hogy ebben a levélben talán a Szentírásnak az egyik legnagyobb evangéliumi üzenete szólal meg. Próbáljuk meg kicsit ezzel a szemmel újra olvasni ezt a levelet. Hát először is a levél egészéről egy gondolatot olyan gyülekezetnek szól, amelyről Jézus Krisztus a legsúlyosabb ítéletet mondja ki. Nem rossz gyülekezet ez, nem problémás gyülekezet, hanem lelki, szellemi értelemben halott gyülekezet. Ezt nem emberi ítéletek mondják ki sose egyébként, sem elhívott, sem önjelölt proféták, kritikusok, hanem egyedül a feltámadott Úr az, aki ilyen súlyos ítéletet kimond. Az a nevet, hogy élsz, mondja Jézus, vagyis ő mélyebbre lát, a teljes igazságot látja. Ez a gyülekezet nem élettelen a szónak a biológiai vagy szociológiai értelmében, hanem lélektelen az ige értelmében. Valamiért megszomorította a szárdiszi gyülekezet az Isten szent lelkét. Azt mondja, hogy beszennyezték a ruhájukat az ige szavai szerint, de súlyos erkölcsi bűnök lehetnek a háttérben, és nem véletlen ez a bemutatkozás is, hogy akinél az Isten hét lelke van, mondja Jézus magáról, nem mennyiséget fejez ki, hanem a teljességet, a Krisztus lelke, a Szent Lélek a maga teljességével. Ő adja azoknak, akik szomjaznak rá, Szárdiszban a Krisztus nevében, vagy nevéről szólnak, hivatkoznak rá az ő lelke nélkül. Nem érzik szükségét, nincs szomjúság. Megteltek, beteltek, tudnék önmagukkal. Tehát nem könnyű azt megállapítani, hogy egy gyülekezet, vagy egy egyház lelkileg halott, vagy akár egy keresztény ember, és ezért nem is szabad olyan könnyen sommás ítéleteket kimondani. Senki nem teheti meg, csak egyedül, akinél abszolút biztos a diagnózis, az áldott orvosnak ez a szomorú, de egyértelmű diagnózisa. Hát mi is ez az állapot? Még erről röviden. Hát vannak mozgások, események, történések a gyülekezetben. Nyilván nem is kevés, mégis a végső értékelésben olyasmi ez, hogy így megvannak bizonyos reflexek. Ugye, amikor annak idején az iskolában a békalábat ingereltük, és akkor megrándult. Tehát már ugye, nem egy élő testről volt szó. Hát vannak ilyen ingerekre rándulások, mechanikus jelenségek, nem valódi eleven élet. Nem hiszem, hogy annyira idegen és ismeretlen állapot ez. Nem egyszer talán észre sem vesszük, hogy a lélek tüze kialszik bennünk. Valami más lélek tölt fel bennünket. A haragé, a gyűlöleté, a megkeseredésé, vagy éppen a bosszúvágyé, vagy éppen a világ sokféle hívása, húzása, üzenete, és észrevétlen állapot ez. Olyan, mint amikor elalszik az ember, sose tudjuk pontosan, mikor alszunk el, ugye? Veszélyes állapot, mert magunktól nem térünk belőle vissza. Különös, ezt mondja feltámadott Úr, hogy tudom a te cselekedeteidet. Tehát a cselekvés maga az élet, teszi a dolgát, sőt végzi a maga Isten tiszteletét, Jézus mégis azt látja, ami igazából mögötte van, illetve ami hiányzik mögüle, az elevenítő, éltető lélek. Külsőre szinte semmi különbség, az első pillanatra legalábbis, sőt vannak néhányan Szárdiszban, akik nem fertőztették meg, nem szennyezték be a ruhájukat, őket külön számon tartja az Úr, rájuk ez a diagnózis nem vonatkozik. Ott vannak, ez egy külön izgalmas kérdés, és halott gyülekezetben mégis ott vannak némelyek. Eleget mondtunk tehát erről a szomorú állapotról, véghelyzetről, élettelenség, lelki-szellemi halál. Hát mi lehet itt az evangélium? Az lenne a logikus, hogy azt mondja az Úr annak a néhány eleven léleknek, hogy meneküljetek onnan, menjetek el Szárdiszból, nincs mit keresni. És ez teljesen érthető, teljesen logikus gondolat, de nem ez az üzenet. Hát nézzük akkor az üzenetét ennek. De először is a feltámadott Úr nem mond le a halott gyülekezeteiről sem, nem mond le a hitében megrendült, vagy éppen hitét vesztett emberről sem. De van egy félelmetes jelenet az evangéliumban, és ami lenyűgöző is, amikor Jézus Lázár sírjához megy, és döbbente mondják, hogy de Uram, hát már szaga van, negyednapos. Itt már az Isten sem segíthet, ugye ez ezt jelenti, és kiderül, hogy mennyire emberi gondolkodás ez, persze mennyire természetes is egyben, csak éppen milyen keveset gondol az feltámadott Krisztusról. Mert hát az utolsó órában még mindig van remény, de az utolsó utáni órában már nincs, ugye? És valami más látásra nekünk itt kell jutnunk, azt gondolom, mert lehet és kell, hogy szükséges kimondani némelyszer ítéleteket valakikről, vagy akár egy közösségről, milyen drámai, ha éppen magamról, vagy valamelyik szerettemről kell ezt kimondani, de éppen ez kell, hogy oda vezessen, hogy igen, csak Krisztus, csak a lélek segíthet. Azt gondolom tehát, hogy van az utolsó óra utáni órának is evangéliuma. Hát hiszen éppen ez a nagy üzenet nem a halálé az utolsó szó, és az utolsó óra utáni idő sem az övé. Jézus Krisztus nem az életből támaszt az életbe, hanem a halálból az életbe. Ezt kérdezi Mártától is ott a Lázár történetben, hogy hiszed-e ezt? Ezért is vannak Szárdiszban továbbra is némelyek, akik hűséggel ott vannak, nem szennyezik be a ruhájukat, hogy higgyék ezt. És reménységgel, hittel várják az Úr hatalmas szavát, és ez el is hangzik. Mi hangzik el Szárdisz felé? Azt mondja először, hogy ébredj fel. És ha ezt az élő Úr mondja, akkor ott megelevenedés van. Az önmagába tehetetlen, mozdulatlan meghallja. Jézus mondja, mástja, halottak hallják az én szómat, és erre biztat az ige, hogy serkenj fel, aki aluszol, és támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. Ez egy megrendítő nagy üzenet, hogy tudnélik, Jézus a lelkileg halott embertől, vagy gyülekezettől nem vonja meg az ő szavát, hanem ébreszt. És az ő szava az fel tud ébreszteni még a halálból is. Aztán ezt mondja, hogy erősíts meg a többieket. A felébredteknek azonnal feladatot ad, mert semmi nem hitelesebb és hatásosabb, mint az evangélium örömére ébredt ember bizonyságtétele. A mélységből jövő meg tudja állítani a mélység felé tartót. Ugye vigyázz, erősíts meg a halófélben lévőket. Milyen fontos ez egy-egy közösség életében. Aztán a következő parancsa az Úrnak, ehhez a gyülekezethez, azt mondja, hogy emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Nem csak felébredni kell, hanem emlékezni is. Miért? Hát ezt a szót használjam, talán használtam is már, hogy amnéziás állapotba kerül az ember, ugye elfelejt mindent. Éppen a minap olvastam egy ilyen könyvet, ahol valakit szánt szándékkal amnéziássá tettek, mert rájött valamire, és gyorsan el kellett azt felejtetni vele. De megvan a gonosznak ez a munkája, amikor ráébrednénk valami, akkor gyorsan elfelejteti velünk, hogy baj lehet belőle, vagy baj van, hogy igazából talán már az az állapot van, amikor már beáll lassan ez a bizonyos lelki halál, és akkor mindent elfelejtünk. Elfelejtjük az Isten szeretetét, Isten kegyelmét, elfelejtjük azt, hogy mi az úton elindultunk, hogy elindított bennünket az Isten szeretete. Szóval ez az amnézia lassan kiterjed mindenre. Nagyon megrendítő, amikor ilyen amnéziába esett régi testvérekkel találkozunk, és szinte megszólíthatatlan, mert süket arra, amit mondana az ember neki. Mintha soha nem hallotta volna az evangéliumot, az ígét, de Jézus lelke emlékeztet. Mire emlékeztet? Hát arra emlékeztet, hogy milyen hatalmas kincset kaptunk az Istentől, az Isten gyermekségünket kaptuk. Annak minden gazdagságát kaptuk, az üdvösséget kaptuk, a reménységet kaptuk. Erre emlékeztet, egyszer csak újra ragyogjon fel, ahogy az előbb idéztem, ragyogjon fel nekünk a Krisztus, aki vezet bennünket, akinek a nyájához tartozunk. És aztán ezt mondja Jézus, hogy tartsd meg ezt, és térj meg. Tehát, ha már megvan, ha esetleg újra rá bukkanunk a kincsre, akkor ne szórjuk el. Mert nincs nagyobb nála, nincs nagyobb kincs nála. Újra fel kell fedezni minden gazdagságát. Újra kezd el járni a Krisztus útján. Tehát ugye ezt mondja Jézus, amikor mondja, hogy mindezek végén van ott a tér, meg az, hogy most már ezen az úton kezdjél el járni. Megfordultál, fölébredtél, ráébredtél, akkor kezdj el újra járni a Krisztus útján. És hogyha meggondoljuk valóban ennek a levélnek az olvasásánál, hogy milyen nagy lelkű Szárdiszhoz az egyház ura. Miért? Mert valahol itt van a lényeg, azt gondolom. Szárdisz nem kevésbé fontos számára, mint a legkedvesebb élő, eleven gyülekezet, ahol szolgálaton, ahol bizonyságtétel van, ahol életre jutnak emberek. Mert ő nem azért jött, hogy a jókat dicsérje, a rosszakat megbüntesse és elveszítse, hanem azért jött, ahogy az evangélium mondja, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Hát Szárdisz elveszett, de ott van az Úr, aki jön, mert megkeresi, meg akarja tartani. És innen nézve a szárdiszi gyülekezetnek írott levél kemény, ítéletes részei felől nézve, azt gondolom mégis egészen más súlya van annak, hogy miért is jött Jézus, kiért is jött Jézus. Hát a halálban lévőkért jött. Azokért, akik elaludtak, azokért, akik oda se kerültek még az ő útjára, azokért, akik valamiért talán egy halálos csapást kaptak, vagy csak lassan-lassan, szépen észrevétlenül kihúny bennük a lélek tüze, amnéziába estek, aztán már nem is érzékelték, hogy baj van. Lehet, hogy nem rólunk van szó, de lehet, hogy rólunk van szó. Jó, ha a szívünkbe megmarad
ez a gondolat, úgy vélem, hogy az utolsó óra utáni órának evangéliuma az, amit Jézus hirdet éppen a szárdiszi gyülekezetnek. És úgy gondolom, hogy mindnyájunknak. Isten áldjon meg bennünket ennek meghallására. Amen. A 372. dicséretünk első versével válaszoljunk az igére. De lehet, hogy valamit eltévesztettem. Akkor tessék? Ja, 489, jó. 489. Négy vers, de rövid és fontos versek. Örök élet reggele. Magasztalunk és dicsőítünk téged, mennyei édesatyánk, a te evangéliumodért, amelyet nem vonsz vissza sohasem, amelyik érvényes itt ebben a mi világunkban, és érvényes túl ezen a világon, ennek az egész mindenségnek a középpontja. És ott van benne a te szereteted és irgalmad, melyet szemlélhetünk az érettünk szenvedő, önmagát adó Jézus Krisztusért, aki halálba adta magát, hogy mi ne maradjunk a halálba. Köszönjük ezt az irgalmat, köszönjük ezt az evangéliumot. És kérünk azért, hogy legyen velünk a te áldásod. Hogy kérjünk most különösen egy megszomorodott szívű családért, aki különösképpen átélték az utolsó óra reménységét és az utolsó utáni keserűségét, hogy megértsék, hogy megérintse őket a te irgalmad, megérintse őket az a reménység, amelyet csak te adhatsz. Légy ott a megszomorodottakkal, az egyedül maradottakkal, az árvákkal, és erősítsd meg őket, vigasztald meg őket. Ha kérünk, édesatyánk, mindazokért, és kiváltképpen most a gyermekeinkért, ifjainkért, akik előtt itt van a nyár, a szünidő, a maga sokféle lehetőségével, őrizd meg őket, és hozd vissza őket épségben. Ha kérjünk a dolgozókért és a felnőttekért, szükségük van a pihenésre, a felüdülésre, a megerősödésre, és szükség van arra, hogy a te szent lelked és ígéd legyen az, amelyik ezt bennük elvégzi és építi. Kérünk a nyári programjainkért és a táborokért, melyben szeretnénk nevelni, szeretnénk átadni, a te szent lelked nélkül ez nem megy. És átéljük nagyon sokszor a mi erőtlenségünket, de átéljük azt, hogy veled lehet győzni. Így kérünk, légy velünk a jövő hétnek is minden napjában, őrizd meg és áldj meg bennünket. Amen. Együtt mondjuk el az Úrtól tanult imádságot, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket. A hirdetéseket elmondom. Tehát ma 4 órakor kisifi van. Derekas is van? Nincs, jó. 7:30 nagyifi. Hétfőn a babamama kör van, és 6 órakor este bibliaóra, utána presbiteri gyűlést tartunk. A kiáratnál az asztalon ott van a névsor, kérem azokat a presbitereket, akik itt vannak, hogy legyenek kedvesek aláírni. Hirdetem szerdán délelőtt 9:00 a kézimunkakört, 10:00 a bibliaórát, és este 6:00 a női bibliaórát, tehát van továbbra is női bibliaóra, már ez elköszönt, még 1-2 alkalmat feltétlenül megtartunk. Azt kérdezem, hogy van itt cserkész, hogy a cserkészet az most nyári szünetel? Igen, tehát ez megvolt a búcsúzás, jó. A jövő vasárnapot szeretném hirdetni, a ima közösséget továbbra is a toronyszobában 9:40-kor, és hirdetem azt, hogy jövő vasárnap ifjúsági istentiszteletet tartunk, tehát a nevezett felnőtt ifjúság fog szolgálni. Kérem szépen, hogy jöjjünk el, mert természetesen a gyülekezet felé mint szolgálatot végzik, és hívogassunk másokat is a maguk lehetőségeivel és pusszaival kívánják Isten segítségével ezt a szolgálatot elvégezni. Csatai Viki fog prédikálni. Tehát kérem szépen, hogy jövő vasárnap ifjúsági istentiszteleten jelenjünk meg. Jó tapasztalataink voltak, azt gondolom, a múlt közös alkalommal is a gyülekezet idősebb tagjaival. Hirdettem azt, hogy végső útjára kísértük Baksa Ferencet életének 61. esztendejében. A ravatalon az igét a Márk 13:25 alapján hirdettük. Vigyázzatok azért, mert nem tudjátok, mikor érkezik meg a házura, este vagy éjfélkor, vagy kakasszókor, vagy reggel. Gyülekezet imádságos szeretetében ajánlom a megszomorodott szívűeket, és Isten vigasztalását kérjük, reáljuk. A nyári táborokat hirdetem, de a legelső, a jövő hét vasárnap utáni héten, június 28-tól júli 13-ig lesz Szőcsény pusztán. Erre nézve a következőt szeretném hirdetni, Katinál még lehet befizetni, aki esetleg itt van és nem fizetett be, persze a jövő héten is, egész héten, de kiválképp jövő vasárnap van arra lehetőség, hogy természetben támogassuk a tábort. Ez azt jelenti, hogy lehet hozni sörpöket, lekvárokat, befőtteket, nem romlandó árukat, mármint különböző felvágottakat, kolbászokat, szalonnákat, tehát mindent, kekszet, minden jó, ami a tábornak a költségeit meg tudja, ha ügyesek vagyunk, jelentősen könnyíteni. Tehát hétfőn indulunk reggel. Pénzbeli adományokat is természetesen elfogadunk. Hirdetem azt, hogy július végén 19-től 25-éig lesz, tehát július 19-től Pécsváradon a nagy ifi, vagy felnőtt ifi, és a harmadik tábor pedig augusztus 23-től 28-ig lesz a fiataloké, a kisifinek a tábora. Tehát igyekszünk nyáron is azért folytatni a gyülekezeti életet, ezek a táborok nagyon fontosak, meg kell, hogy mondjam, kicsit szomorúan néz, vagy egyre drágábbak lesznek, egyre nehezebb a táborok költségeit valamiképpen összeszedni, pláne olyan családoknál, ahol esetleg több gyerek van, ugye, és bizony máshova se nagyon tudnak elmenni, tehát ezért nagyon szívesen elfogadunk felajánlásokat ezekre a táborokra. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor a 225. dicséretünket keressük meg, a 225-et, és mindjárt megmondom, hogy hány verset énekeljünk belőle. Azt mondja, 1., 2., 7., 8. verset. Az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.